Kegyelem néknünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek, hogy a mai istentiszteleten a keresztség sákramentuma által gyülekezetünk legfrissebb tagjaként köszönhetjük Herceg Nikol Sára testvérünket. Isten áldja meg őt, szüleit, családját, hogy felnevelésében az Isten áldását tudják közvetíteni az ő életére, és felnevelkedve lehessen népünknek, nemzetünknek, egyházunknak és Isten országának polgára és annak munkatársa az ő dicsőségére. Isten áldja meg őt, Isten áldja meg titeket, családot.
A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Értett testvérek, nyissuk meg szívünket a mi Urunk Istenünk előtt, hozzáfohászkodjunk. Édes drága atyánk, te hű szíveknek atya, te rendelted ezt a mai napot, hogy ismét összegyűlhessünk és rád figyelhessünk, téged magasztalhassunk és dicsérhessünk. Fogadhat hálánkat. Fogad hálánkat az elmúlt hétért, annak minden javáért és minden bajáért, kísértésekért, próbákért, abban való megállásért, vagy ha esetleg el is bukdácsoltunk, akkor, hogy föl tudtunk állni, és hogy ismét itt lehetünk szent színen előtt. Köszönjük neked az életet, az élet szaporítását és gyarapítását, azt, hogy ezt az életet oda lehet adni másoknak, és szét tudjuk osztani a mi szeretetünket, és hogy így nőjön az a dicsőséged, ahogy meggyújtják a gyertyákat is, fényről fényre, hogy egyre jobban tündököljön. Jöjj hát hozzánk most. Jöjj hozzánk, lásd meg a szívünket, hogy miként jöttünk, akár ünnepbe, akár gyászba burkolózva, akár keresztelőre jöve, akár pedig útmutatásért, akár úgy, hogyha most éppen vankad a fejünk, vagy a mi szívünknek teli van mindenféle kétséggel, vagy félelemmel, tisztítsd meg bennünket. A mi lelkünk ráncait te simítsd el. Jöjj most, vedd el tőlünk minden vétkünket és minden bűnünket. Hagyd tegyük a te fiadnak keresztjéhez, és ugyanígy hagyadjunk neked hálát és egyedüli dicsőséget mindazért a jó cselekedetekért, amiket az elmúlt héten meg tudtunk tenni. Köszönjük neked. Így köszönjük szeretteinket, így köszönjük családjainkat, így köszönjük az éveket, az évtizedeket, és így köszönjük azokat is, akik életüket adták értünk, a hősöket. Legfőképpen a te szent fiadat, az Úr Jézus Krisztus, akinek a nevéért most kérünk téged, kérlek téged, atyám, bocsáss ki lelkedet a menny magas világosságából, hogy borítson be bennünket egészen, így szentel magadat mi rajtunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Amen. Szeretett testvérek, Istennek ama igéje, melynek alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával hirdetni kívánom ti köztetek az ő szent evangéliumát, az örökkön tartó jó hírt, található a János szerinti evangéliumban. A János szerinti szent evangélium 15. fejezetébe, a 15. fejezetének 12. versétől a 17. verssel bezárulok, hogy miként szól az írott és a hirdetett ige keresztényi alázattal, odafigyeléssel helyünket elfoglalva. Az említett szakaszból így szól hozzánk a mi Urunk Jézus Krisztusunk. Az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ő ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Amen. Szeretett testvérek, május utolsó vasárnapja van, ahogy hallhattuk, választási nap is van. De másért is különleges ez a vasárnap. Többek között egy 1917-es 8. törvény miatt, amikor is megszavazta a Magyar Országgyűlés azt, hogy május utolsó vasárnapját egészen pontosan ezzel a névvel illették, magyar hősök emlék ünnepévé avatták. Hősök napja. Végül 1925-ben hirdették ki ezt a törvényt, ugye közben jött a háború, és még inkább aktuálissá vált az elhullajtott vérnek valamilyen méltó megemlékezést adni. Végül 1925. május 1-én foglalták ezt törvénybe. Ünnepelték ezt a mi eleink, a mi őseink, a mi szüleink, nagyszüleink egészen 1946-ig, amikor is tiltott lett a fasisztákra, a nácikra, éppen mit kentek rá a magyar névre, azokra emlékezni, mert hát rossz oldalon harcoltunk, ugye mondhatnánk, illetve nem nyertünk. Jaj a legyőzötteknek, jaj a legyőzöttek emlékének is. Ezért aztán egészen 1989-ig erről egy szó se volt. Végül 89-ben először Szekszárdon ünnepelték ezt meg, majd pedig egy 2001-es törvénybe foglalta az akkori kormány, és törvény erőre emelt, és ismételten nemzeti emléknappá lett ez. Mi is megemlékeztünk pénteken délelőtt a gimnáziumba, nagyon jó előadást hallhattunk történetileg a Cegléd akkori helyzetéről, Gulyás Zoltán igazgató úrtól. Gyerekek is ügyesen szavaltak, és zenéltek, majd kimentünk ketten kollégával, evangélikus kollégával, kint tartottunk egy ilyen kis kegyeleti megemlékezést, rövid prédikáció, és aztán imádság, áldás, hiszek egy. Jó volt. Hogyha visszatekintünk, akkor a magyar államnak 1014 évnyi halottja van, vére van. Ezek között volt katona, volt közkatona, volt tiszt, volt király, volt civil, volt paraszt, volt közte gazda, volt közte orvos, ügyvéd, volt közte szemétszállító, volt tűzőr, sokféle ember, akik vérüket adták azért, hogy mi most itt lehessünk. Mi most itt lehessünk. Évente egy vasárnap. Hát, mondhatnánk, nem vagyunk túl hálásak. Nem vagyunk túl hálásak. Egy vasárnap emlékszünk csak. Az se sok. Hát milyen a református ceglédi ember? Évente egy vasárnap eljön templomba. Körülbelül. Mi minden vasárnap emlékszünk. Mi minden vasárnap emlékszünk egy hősre. Egy áldozatra. De ne szaladjunk előre ennyire. Milyen a háború, testvérek? Alapvetően kétféle háború van, támadó és a védekező háború. Nem akarok belemenni a stratégiába, a taktikába, nem akarom felsorolni Szent Tamás által annak idején 4 pontba vett dolgot, hogy mikor igazságos és mikor jogos a háború. Ez maradjon a teológiának, illetve annak, aki folyamatosan kutatni vagy tanulni akar efelől. A háborúnak a valósága az teljesen más, mint amit olvasunk, amit tévében látunk, amit hallunk. Mert a háború az pusztítás, szegénység, éhezés, fájdalom, szenvedés, ember embernek farkasa. Gyilkolás, düh, harag, bosszú, és így tovább. Nem tudom, hányan vagytok itt, akik még megélték a második világégést. Egy páran biztosan azért emlékezhettek rá, hogy akkor milyen volt. Én már ezután születtem, nekem csak két nagyanyám, mert nagyapáimat már korábban elvesztettem, mesélt arról, hogy milyen volt a háború. Egyik nagyanyám arról mesélt, hogy milyen volt vonulni a vörös front előtt, és menekülni tőlük, mert dédapám egy olyan pozícióban volt, ami a hadiszállítmányozással kapcsolatos volt, és hogyha elkapják, akkor biztos kivégzik az egész családot. Másik nagyanyám pedig mesélt arról, hogy milyen volt az, amikor Szegeden bevonultak a franciák. Meséltek mindkét háborúról, mert ők megélték mind a kettőt. És mind a kettő egyetlen egy mondattal zárta le a tapasztalatait erről az egészről. Örüljünk, hogy nincsen háború. Örüljünk annak, hogy béke van. Ti nem tudjátok, milyen az, nem tudjátok elképzelni. Hiszen hősöket ünneplünk, milyen érdekes. A hősnek az előfeltétele az, hogy meg kell halljon valaki. A hős egyben áldozat is. Nem beszélve az árvákról, nem beszélve az ott maradt özvegyekről, nem beszélve azokról, akik elvesztették gyermekeiket akár, asszonyokról. A háború testvérek kín. Ami ceglédünk is sokat látott az elmúlt 650 évben. De már előtte is volt egy település, és megismerhették annak idején őseink, milyen az a tatár, utána ugye jött a török, aztán Habsburg, belvillongások, szabadságharc, aztán jött a német megszállás, aztán jött a szovjet bebútorozás, ugyebár hát nem egy éjszakára történt, és nem is nagyon fizették ki a cehjut utána. A háborúban milyen az ember lelke? A háborúban az ember lelke és odafigyelése feszülté válik, és a legegyszerűbb dolgok emelkednek ki, a legfontosabb dolgokra irányítja rá a mi figyelmünket, hogy mi az, ami valóban fontos. Mi az, ami élesen, tisztán, láthatóan nekem és neked számít. A béke. A békének az elvesztése. Itt ebben a nagy jólétben, a mindenféle vásárlásban, meg a konzumidiotizmusban népünk bizony elfelejti azt, hogy mi a fontos. Tetszik, nem tetszik, ebben élünk. És ebben az utolsó időben, szeretett testvérek, készüljetek föl, hogy még rosszabb lesz. Mert elfelejtjük azt, hogy mit kell megbecsülni. A jólét, mondhatnám, testvérek, az agyunkra megy. És azt mondjátok, hogy nincs olyan nagy jólét? Hát olyan nagy jólét nincsen, az tény és való, de ilyen jól még magyar ember nem élt az elmúlt 1014 évben. Vagy vegyük el otthonról a mosógépet, a bevezetett gázt, a vizet. Mondjam tovább? Ugye? És amikor elveszik a békét, akkor keressük. Keressük. Azt mondték a fejünkben, még nekem is annak idén, hogy a békért harcolni kell. Hát testvérek, ez olyan a békért harcolni, mint hogyha bordélyházból oktatnánk a jó erkölcsöt. Tehát gondolkozunk, tisztítsuk le a gondolatainkat és a vonalakat, hogy mi mentén kell, hogy éljünk. De a harc akkor is ott van. A mindennapos harcunk ott van. Amiből a végén talán hősiesség is válhat. Miért harcolunk? Harcolunk a megélhetésért, harcolunk a munkáért. Harcolunk az iskolában, harcolunk a vizsgákkal. Harcolunk az elismertségért, a hírnévért, vagy azért, hogy ismét elismerjenek bennünket. Harcolunk azért, hogy megbocsássanak nekünk, és azért, hogy ne. Harcolunk az egészségért, harcolunk a pénzért, a kapcsolatainkért, a közösségért, a házasságért, a házasságokért és a házasságban. Harcolunk a válásban. Reggelente harcolunk az álmosság ellen. Kint a közösségben sokszor kicsinyesség, szeretetlenség, meg nem értés ellen. Harcolunk a ruháért, a kinézetért, a pozícióért, a karrierért, a hatalomért, az élvezetért. Mondjam tovább. És mindezek ellen tettél is. Mert magunknak szeretnénk. A harc, testvérek, egyfajta genetikai parancs, egy olyan dolog, amit nem tudunk elkerülni. Mindenképpen fel kell, hogy vegyük azt. Gondolhatnánk, hogy eddig a lelkész nagyon érdekes módon elkezdett beszélni a hősök ünnepéről, meg a harcról, és valóban magunkra is találhattunk esetleg szavaiban, hiszen hasonló érzületeket élünk meg mi is, és tapasztalunk a saját bőrünkön. Hát hogy jön ez az igéhez? Hogy jön ahhoz, hogy Jézus azt mondja nekünk, az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Hát az első dolog az, hogy Jézus nem tér. Jézus nem esd, nem tanácsol, nem ajánl, hanem parancsol. Kinek parancsolnak? A katonának. Parancsol. Nem azt mondja neked, hogy légy szíves, szeresd már a melletted ülőt, a mögötted ülőt, meg azt is, akit nem is ismersz, hanem megparancsolja neked. Megparancsolja neked is. Azért vagyok itt fönn, mert ezt parancsolja. Ha nem ezt parancsolta volna, én biztos nem lennék itt fönn, szeretett testvérek. Mert a parancsra hogy kell felelni? Engedelmességgel. Engedelmességgel. Ez az, ami teljesen gyakorlatilag kivezetnek és megsemmisítenek a nyugati világban. Ezért van az gyakorlatilag, hogy úgy kell létrehozni ismét az önkéntességi rendszert, mert itt Magyarországon a katonaságnál, hiszen már sorozásunk nincsen, mert a férfiak is elszoktak attól, hogy parancsot tudjanak fogadni, és éppen ezért elszoknak attól, és nem mernek parancsot kiadni. És éppen ezért, hogyha még meg is próbálna esetleg, nem fognak neki engedelmeskedni. Ez hát az engedelmesség kérdése. Jézus viszont nem csak beszél. Nem csak úgy elmondja, hanem példát is mutat rá. Példát is mutat rá, és valóban odaadja az életét. Van még itt egy fontos partikula, egy részecske ebben a szakaszban, ebben az igében, hogy hogyan kell szeressük egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nem úgy, ahogy te gondolod, vagy szeretnéd. Nem úgy, hogy az egyik jó, a másik rossz, őt nem szeretem, mert csúnya volt, mert ilyen volt, olyan volt, amolyan volt, de nem szimpatikus, hanem azt mondja, hogy egymást úgy szeressétek, ahogyan én. Ez egy kicsit olyan, hogyha próbáljuk összehasonlítani, ismeritek azt, hogy mondják az emberek, hogy én a magam módján hiszek. Évente egyszer elmegyek templomba, vagy eljárok néha karácsonykor, húsvétkor, vagy ez meg az, hogy magam módján hiszek is teszem. Próbáljunk meg, szeretett testvérek, miután megkaptuk a vezetői jogosítványunkat, a magunk módján vezetni. Nem úgy, ahogyan azt tanítják, és ahogy azt a kresszelő írja. Hát éppen ezért nincs a magunk módján való hit sem. És nincs a magunk módján való szeretet sem. Mert nem fog működni igazából, mert nem fogunk gyümölcsöket teremni, hogyha ezt így próbáljuk meg. Mindenki a maga útját akarja járni, és ez az a bizonyos széles út, és nagyon kevesen hajlandóak arra, hogy felvenni a keresztet, és azon a bizonyos keskeny úton kezdjenek el járni. Nagyon kevesen vagyunk engedelmesek, szeretett testvérek. És éppen ezért nem lelünk életet sokszor, hanem csak halált. Mert, ahogy mondja az Úr, nincsen annál nagyobb szeretet, mintha valaki odaadja a saját életét az ő barátnak. Nem a halálát adja oda, testvérek, az ember itt, hanem életünket adjuk egymásnak. Az életünket hogy adhatjuk egymásnak? Úgy, hogy az időnket egymásnak adjuk. Úgy, hogy eljövünk minden vasárnap. Úgy, hogy együtt vagyunk, és ebben a szeretetben, amiről Jézus beszél, próbáljuk cselekedni a világosságnak a cselekedeteit. Mert parancsba kaptuk. A másik kérdés az, hogy ez a szeretet, amiről beszéltünk, ez nem az úgynevezett filia, hogy mit szeretek és mit nem, mit kedvelek. Erről már sokszor beszélt nagy tiszteltű úr. Nem az, hogy nekem mi az, ami ízlik, mert például a töpörtös pogácsát szeretem, de a sajtosat már annyira nem. Vagy a körömpörköltet szeretem, de a pacalt annyira nem. Mert itt vannak választási lehetőségek. Őt kedvelem, őt nem kedvelem, és így tovább. Nem. Ez az agapé, testvérek. Ez egyetemes szeretet, ami oktalan, ami születetlen, ami benne van a mi szívünkben, a mélyén, de nem nyílik ki, éppen ezért kell, hogy Jézus megmutassa. De a parancsot adó azt is megmutatja, hogy ő is tud parancsot kapni. Ezek a beszédek, amit Jézus beszél, ez a lábmosás után történik. Tehát a vezér, a tiszt odahajol a közkatonához, a beosztotthoz, és megmossa a lábát. Tehát ahogy beszéltünk, példát is ad Jézus. Ahogy szoktuk mondani, hogy Jézus nem az a típusú hadvezér, aki azt mondja, hogy előre menjetek, hanem aki azt mondja, hogy utána. Gyertek utána. Így vagyunk képesek lelkesítve az ő nyomában járni és utána menni. Ezért van az, testvérek, hogy hősökké lehetünk. Mert a hősök is hétköznapi emberek. Mert aki a hétköznapokban nem tud hős lenni, a hétköznapi harcban nem tud megmaradni, abból a szent alkalomkor sem emelkedhet, születhet meg a hős. Aki a hétnek a hat napján, értsétek jól, nem ebben munkálkodik, nem ebben a parancsolatban, az a hetedik napot hiába próbálja megszentelni, mert nem lesz számára ünnep. Csak egy Isten tisztelet. És ennek bizony feltétele van, ennek az egésznek. Azt mondja nekünk az Úr, hogy hősök lehettek, sőt, barátaim lesztek. Nem szolgáim, barátaim. Akkor, hogyha megteszitek azt, amit parancsolok. Ha megteszitek azt, amit parancsolok. Bocsássatok meg, testvérek, Jézus nem ad választási lehetőséget ezzel kapcsolatosan. Akarsz a barátja lenni? Akarsz a legnagyobb hős barátja lenni? Akarsz az Úristennek a barátja lenni? Akkor mindig harcolnod kell. Amikor a csata forgatagába benne vagy, és egyik kezeddel csapod a kardot, másikkal pedig a kezedben van a pajzs, és kivéded a csapásokat, akkor nem úgy van, hogy most egyet csapok, aztán kettőt csapok, aztán hármat csapok, utána kicsikét pihenek. Mert akkor téged csapnak le. És akkor megbuksz. Ezek a hétköznapi bukásaink. A hétköznap forgatagában végig kell, hogy álhatatosak maradjunk abban, amit Isten parancsol nekünk. Ezzel jár valami jó. Ezzel több jó jár. A baráttá válni valami óriási nem tudom. Baráttá válni olyan, ami nem hasonlít sem a férj-feleség viszonyhoz, ami nem hasonlít a gyermek-szülői viszonyhoz, ami nem hasonlít a beosztott vezető viszonyhoz, ami semmi máshoz nem hasonlít, csak a feltétlen szeretethez. Akinek mindig segítesz, akireben mindig megbízhatsz. Édesapám tanított nekem ezzel kapcsolatosan, lehet, hogy már mondtam is, akár ezen a szószéken, de akkor engedjétek meg, hogy ismételjem. Barát az, aki a bajban kiáll melletted. Amikor elhagyatott vagy, kiáll ki melletted. Amikor otthagy a férjed vagy a feleséged, kiáll ki melletted. Amikor ellened fordul, és nem fogad szót a fiad, kiáll ki melletted. És kiáll ki mellettük? A bűnösök mellett. A barát. Jézusunk. Ötféle kapcsolat van ember és Isten között a hagyomány szerint. Ezek közül az első az, amikor nem tudjuk Istenről, hogy ki ő, és nem foglalkozunk vele. A második kapcsolat az, amikor Istennek szolgáivá válunk, és mondjuk úgy beosztott és vezetői viszonyba kerülünk. Ez amikor félünk az Istentől, Ez amikor rettegünk tőle, amikor el akarjuk végezni a dolgokat úgy, ahogy kell, hogy az Istennek valami jót adhassunk, vagy mutathassuk, hogy mi rendesek vagyunk és jó emberek vagyunk. De tudjuk jól, hogy ez nem elegendő. Ott van a harmadik pont, hogy barátjává válunk az Istennek. Barátjává, aki tudja, hogy mit csinál Isten. És Isten elmondja neked, hogy mit és hogyan csinál. És hogyan fogom csinálni, és szeretném megmondani neked azt is, hogy te hogyan csináljál. Nagyon abszurd dolog, nem? Mit mondja Jézus? Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Nekünk milyen barátaink vannak? Most itt van egy kedves barátom. Vajon megteszed azt, amit mondok? Hát, ugye mi nem ehhez vagyunk hozzászokva egyáltalán. Mi az vagyunk hozzászokva, hogy a barátainkkal találkozunk, együtt vagyunk, beszélgetünk, jó, nem az, hogy hoz egy listát, hogy mit tegyél. Pedig ezt a barátságot érdemes megszerezni, és aztán továbbadni. Ugyanis ebből a barátságból fakadhat az, Istentől való áldásként, hogy az ötrétű viszonyból a negyedikbe tudjunk átlépni majd. Ez, amit Jézus nyitott meg nekünk, Jézusnak a barátai vagyunk. A negyedik viszony viszont az, hogy a gyermekévé válunk az Istennek. Ekkor már bennünk él ő. Ekkor már az ő örökösei vagyunk. Ekkor már az ő lelkét hordozzuk, az ő szeretvével szeretünk, és az ő útján járunk. És van egy ötödik pont, a legtitokzatosabb, az összes között, és a legfurcsább, amikor szeretőjévé válsz az Úrnak. Amikor az Istennek a szeretője leszel. Ezért van az, hogy az Úr, a vőlegény, az egyház pedig a mennyasszony. De ez titok. És ezt a titkot az Isten ránk bízta, hogy tovább adhassuk. Hogy tovább adhassuk. És van egy másik rossz hírem, hogy nem te választottad. Nem te választottad meg, hogy magyar lettél. Nem te választottad meg, hogy férfi vagy nő lettél. Bár ezen tekintetben úgy tűnik, hogy repedezik nagyon a keresztény erkölcsiség Európában, de ebben most inkább nem mennék bele. Nem te választod meg azt, hogy ki apád, ki anyád, ki a testvéred. Tulajdonképpen nem te választottad meg azt, hogy melyik városban születtél. Nem te választottad a gyerekedet. Nem te választottad a főnöködet. Nem te választottad a munkatársadat. Nem te választottad a nyelvedet. És igazából a barátaidat se te választod. A sátánnak a trükkje az, hogy mennyi mindent lehet választani. Emlékszem, amikor kicsi voltam, lementem a boltba, a csokik között, hogy valamit veszek, majd volt egy kevés pénzem, 10-15 forint a zsebbe, bár az már viszont nagynak számított akkor, és volt 5-féle vagy 8-féle csoki. Most meg van 80. Azért támadnak bennünket a csomóféle lehetőséggel, és azért adnak ennyiféle választási utat, és azért verik a fejünkbe, értsétek jól. A sötétségnek a szolgái ez tervszerűen, nehogy azt higgyétek, hogy véletlenszerűen, tervszerűen azt, hogy merülj bele az ezermillió dologba. Mert akkor nem választod az egyetlen fontos dolgot. Mondom máshogy, hány csatorna van ott van a televíziódon? És melyik a legjobb gomb? A kikapcs. Ugye? Érdekes. Ma is választás van, testvérek. Ugyan, most komolyan, el tudjuk dönteni, hogy kire szavazzunk. Mondom máshol. Megvan nektek az összes rendelkezésre álló információ, hogy tudjatok dönteni? Megadták? Hát nem. Nem. Viszont mondok nektek valamit választási tanácsként. gyümölcseiről ismerszik meg a fa. Úgy választható. Gyümölcseiről. Ezért beszél Jézus arról, hogy ő elmondja nekünk azt, amit az atya neki mondott, azért, hogy gyümölcsöt teremjünk. Hogy gyümölcsöt teremjünk. Jézus ezt megmutatja és elrendeli, hogy gyümölcsöt teremjünk. Itt se az van, hogy x-eld be azt, hogy melyiket szeretnéd, ebben a mondatban se, hanem azt mondja, figyeljetek. És tehát nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki. Ezt most már nagyjából talán értjük, vagy érezzük. És rendeltelek el titeket arra. Parancsot kaptál, testvér. Parancsot. Minden vasárnapodat megszenteled? Meg tudod szentelni úgy minden vasárnapodat, hogy hétközben végigharcolsz? Megteszed? Mert Isten ezt rendelte. És hogy miért mindez? Azért, azt mondja az Úr, hogy gyümölcsötök legyen. Gyümölcsötök legyen. Biztos van itt egy pár ember, akinek vannak gyümölcsfái. Milyen a fa? Kell neki a nap, kell neki az eső, óvni kell a kártevők ellen, és várjuk, hogy gyümölcsöt hozzon. Néha metszeni is kell, ezt is tudjuk jól. De hogyha nem hoz gyümölcsöt, akkor mit csinálunk vele? Kivágjuk. Pont. Ennyi. Vagy ha hoz gyümölcsöt, és az megrohad, megesszük? Nem. Esetleg cefrébe jó. De másra nem. Abból is sok, az se kellemes. Ugyanis mondni még valamit Jézus a gyümölcsel kapcsolatosan, hogy ez a gyümölcsötök legyen, és meg is maradjon. Meg is maradjon. Mondom máshogy. A harcban minden csapást ki kell vitelezni. És nincs választásod. Különben a lelked hal bele. Különben a lelkünk hal bele. Parancsot kaptunk arra, hogy gyümölcsünk legyen. Mik ezek a gyümölcsök? Testvér, én a legfőbb gyümölcsöt, és a hagyomány is ebben jelöli meg, elmondom, hogy miben találtam meg. Abban, amikor béke van bennem. Ennyi. És ebben a békében minden más megvan. Abban megvan a szeretet, megvan az engedelmeskedés, megvan a tűrni tudás, megvan a hosszú tűrés, megvan a tisztesség, megvan az álhatatosság, minden megvan benne, ha ebben a békében meg tudunk maradni. És hogyha ez megmarad, akkor az azt jelenti, hogy ti parancsot végrehajtó katonák lesztek. Milícia Christi, Krisztusnak a hadserege. Ez vagytok ti elvégben. Ez vagyunk mi. Aki szenved is, mert kap is csapásokat, és vérzik, lehet, és lehet, hogy sok mindenét elveszíti időközben, de lesz egy olyan barátja, ami mindent felül. Ami mindent felül. De ez csak akkor lehetséges, hogyha szót fogadunk a parancsolatnak, ha engedelmeskedsz. Lehet, hogy nem fül hozzá a foga egyeseknek, esetleg neked, akkor nem lesz barátod. Nem lesz gyümölcsöd. Vagy ha lesz is gyümölcsöd, és nem engedelmeskedsz tovább, akkor a gyümölcsöt elfonnyad, elrohad, és kivettetik. Tudni kell kimondani azt, hogy kérek engedélyt tartózkodni. Férfi, akik voltak katonák, emlékezhetnek. Ugyanis a harcban egy másik nagyon fontos dolog is kialakul, hogy ezt a harcot közösen harcoljuk, és abban viszont barátságok alakulnak ki. Barátság alakul ki azok között, akik huzamosabb időt együtt vannak, együtt dolgoznak, együtt munkálkodnak. Ahogy végigharcoltuk, végigmunkálkodtuk az általános iskolát, a középiskolát, van ki egyetemet, és nézzétek meg, lehet, hogy haragudtál valakire akkor, lehet, hogy valakit utáltál az osztályból, vagy ilyesmire. Érdekes, a 20. érettségi találkozón már nem ez jut eszedbe, ugye? Hanem visszaemlékszel arra, ami közös. Na ez az agapé, ez az a típusú szeretet, ami már összevonva, egységbe látja az egész életet. Nem csak pontokat lát, hanem a teljes képet. Ez a közös harc, ebből fakad ki a barátság, ebből lesz valódi tanulás, valódi család, és így lesztek ti, így leszünk mi, hétköznapi hősökké, akik vasárnap tudják ünnepelni a legnagyobb hőst az összes között, aki életét adta a barátaiért, Jézus Krisztus. Ezt a Jézus Krisztust hirdette az a néri Szent Fülöp is, akinek holnap van a neve napja, és a katolikus hagyomány szerint holnap van az ünnepe. Biztos emlékeztek a Lehetek jók, ha tudtok című filmre. Láttátok? Hanem mindenképpen nézzétek meg. Ugye Jézus katonájáról van szó, aki szeretettel harcol. És azt mondja mindig, hogy lehetek jók, ha tudtok. Ezt mondja a gyerekeknek, akik még nem tudják. Ezt mondja azoknak, akiknek még az Isten nem mondta meg, hogy mit kell tennének. Mert van egy másik rossz hírem, és ez utolsó rossz hír. Legyetek jók, mert tudtok. Mert tudjátok azt, hogy hogyan kell tenni. Igenis az Isten beleadta szívetekbe azt, hogy képesek lehetek a jóban megmaradni, és hétköznapi hőssé válni, és életet adni, nem pedig halált. Hát így emlékezzünk a mi magyar halottainkra, hőseinkre, őseinkre, és így szenteljük meg ezt a mai napot, ünneppé, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Édesatyánk, oly jó tudni rólad, oly jó hinni benned, oly jó engedelmeskedni a te szavadnak, hiszen örök élet igéi vannak nálad, az a szeretet, mely a mi életünk és a mi igazságunk. Köszönjük neked mindezt, nem hagytál minket sötétségbe, hogy a te világosságodat a mi szívünkben felgyújtottad, hogy a te szentjeid lehessünk, a te hőseid lehessünk, a te barátaid, a te gyermekeid, a te szeretőd. Hadd szerethessük hát egymást úgy, ahogy azt Jézus adta, és hadd szerethessünk téged úgy, ahogy azt te adod nekünk a mi szívünkbe, dicséretekkel, magasztalásokkal és hálaadásokkal, és hadd szerethessük így a mi hőseinket, az eltávozottakat, és még inkább hadd szerethessük azt, aki a legnagyobb hős, és aki bár vérét adta értünk, mégis él, a mi Urunkat, barátunkat, Jézus Krisztust. Gyújts fel bennünk ezt, hogy szüntessen meg minden mást a mi szívünkbe, hogy tudjunk így szolgálni is neked, de örökösödévé válni az égnek, a te igazságodnak. Add meg nekünk, hogy az egyedüli jót tudjuk választani, hogy tudjunk kérni tőled parancsokat, a mi életünk felől, a mi családjaink felől. Ezért adunk hát hálát mindenekért, amelyek történnek velünk, hogy te helyeztél ide bennünket ebben a világban, azért, hogy szerethess bennünket, és azért, hogy boldogan élhessünk a szívünkben békességgel. Add hát nem nekünk ezt a békét, hogy ez a béke aztán átragadjon másokra is, és hogy ott is, a szívünkben megszületve, tudjunk egymásra tekinteni. Így adj ébredést a mi népünknek, sokat szenvedett, nyomorult magyar népünknek, hiszen te tettél bennünket magyarrá. Adj ébredést, lelki ébredést, hogy végre ismételten visszataláljon Istenéhez, visszataláljon ahhoz, ahova tartozik, ahonnan kijött, ahol szeretik őt, ahol óvják őt, és ahol oktatják és tanítják, a te közösségedbe. Így ad az összes keresztény felekezetnek azt a lehetőséget, hogy az igét hirdetve ismételten összefogja a magyar népet, és szenteld meg magadat mi rajtunk úgy, hogy példát mutathassunk ebben az Európában, hiszen európaivá is tettél bennünket. Éppen ezért felelősséggel tartozunk a mellettünk lévő népekért is. Mindez adj erőt, bánatban vigasztalást, szeretetet, értelmet és bölcsességet, hogy mindezt megtehessük. Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Isten csendjében a saját imádságainkat intézzük a mi atyánkhoz. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts el minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ti tehát, szeretteim, mivel előre tudjátok ezeket, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévejgései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övi a dicsőség most és mindörökké. Amen.